A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Ingyenesen tanulhatnak nyelvet a szülők a Kréta rendszerben, közölte Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Hamarosan megnyitják a Kréta nyelvtanulási modulját a szülőknek is, így nekik majd nem kell fizetni a nyelvtanító mobil applikációért, mert Magyarországon minden szülő ingyenesen tanulhat idegen nyelvet a Kréta rendszerben. Az államtitkár hozzátette, több millió szülő kap lehetőséget arra, hogy a mesterséges intelligenciára épülő idegen nyelvi fejlesztő modulban angolul, németül, spanyolul vagy akár franciául fejlessze a nyelvtudását. A kormány elkötelezett amellett, hogy a nyugdíjasok számára stabil és kiszámítható életkörülményeket biztosítson. Idén januárban a kormány 3,2%-kal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget. A kormány 2025-re vonatkozó inflációs várakozása 4,5%-ra módosult, ezért a nyugdíjasoknak novemberben kompenzáció jár, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A törvény értelmében, ha szeptemberben az egész évre várható infláció a januári emelés mértékét meghaladja, novemberben, januártól visszamenőlegesen korrekciót kell végrehajtani. A kormány 2025-re vonatkozó várakozása 4,5%-ra módosult, ezért novemberben 1,3%-os kiegészítő emelést alkalmaz. A rövid ellátási láncok fejlesztésének kialakításának támogatására új pályázat jelent meg 1,6 milliárd forint keretösszeggel, a támogatási kérelmek benyújtására pedig május 14-től lesz lehetőség, jelentette be Feldman Zsolt. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kiemelte, a felhívás fő célja a közvetlen termelői értékesítés erősítése, ami a gazdálkodóknak és a fogyasztóknak egyaránt előnyös. A rövid ellátási láncnak köszönhetően a termelő által előállított élelmiszer értékesítése a lehető legkevesebb köztes szereplőn keresztül történik a fogyasztók számára, így a termék eredete egyértelmű és nyomon követhető. A Ryanair 2025-től jelentősen módosítja szabályzatát, írja a repjegy.hu. Az új előírások befolyásolják a becsekkolás folyamatát, sőt még azt is, hogyan kell megérkezni a repülőtérre. Hogy elkerüljük a váratlan kiadásokat és bosszúságokat, az alábbiakra kell figyelni. 2025 májusától a Ryanair teljesen megszünteti a papíralapú beszállókártyákat, így minden utasnak kizárólag digitálisan kell majd igazolnia magát a beszállás során. Az új rendszer értelmében a mobil beszállókártya kötelezővé válik, és azt kizárólag a Ryanair alkalmazáson keresztül lehet majd elérni. 2025 április 1-től 3,7% infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a Magyar Telekom, a Központi Statisztikai Hivatal által 2024 évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően, írja a közleményében a Telekom. A cég 2025 április 1-től korrigálja az általános szerződési feltételekben és az előfizetői szerződésekben szereplő szolgáltatások és díjcsomagok havidíjait, ugyanakkor a forgalmi típusú díjak változatlanok maradnak. A módosított havidíjakat tartalmazó számlát az üzleti vezetékes szolgáltatással rendelkező ügyfelek áprilisban, a lakossági vezetékes, lakossági mobil és üzleti mobil előfizetők pedig májusban kapják meg. Híreink végén az időjárásról. Továbbra is nagyrészt felhős marad az ég, de napközben a Dunántúlon már szakadozottabb lehet a felhőzet. Több helyen lehet számítani időszakos esőre, záporra. Az északi-északnyugati szelet főként a Dunántúlon erős helyenként viharos lökések is kísérhetik. Napközben 12 és 17 fokra számíthatunk.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kegyelmed elég nekem. Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Műsorunk mai tartalmából. A húsvétot megelőző 40 napban Jézus Krisztus halálára és feltámadására készülünk. Dr. Bodó Sára lelkipásztor, egyetemi docens, a Tiszántúli Református Egyházkerület pasztorációs intézetének vezetője szerint a bőjt akkor valódi, ha magunknak választjuk, akkor van igazán haszna, ha nem kényszerből, hanem szabadon éljük meg.
Az élet igazi győzelme az a húsvétban válik nyilvánvalóvá. Minden, amit Isten nekünk ide szeretne adni, az a feltámadás csodájában lesz olyan nagyon összegzett, olyan nagyon teljes.
A presbitériumok fejlesztésén és a határon túli magyar református közösségek megerősítésén dolgozik. A horvátországi református keresztjén kelvini egyház püspökével, Szent Péterrel beszélgetünk.
Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a kétharmada eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Szenvedélye a sport, aki sikerei kulcsának a hitét tartja. Mezőáron Európa és világbajnok erőemelőnél jártunk.
Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
Tartsanak velem! Műsorunk elején a bőjtről lesz szó. A húsvétot megelőző 40 napban Jézus Krisztus halálára és feltámadására készülünk. Dr. Bodó Sára lelkipásztor, egyetemi docens, a Tiszántúli Református Egyházkerület pasztorációs intézetének vezetője szerint a bőjt akkor valódi, ha magunknak választjuk, akkor van igazán haszna, ha nem kényszerből, hanem szabadon éljük meg.
A bőjt az a Bibliára visszavezethető szokás, a Bibliában többször találkozunk a bőtörösnek a kérésével, az igényével és a szükségével. Az Ószövetségben gyakran bőtöltek akkor, amikor valamilyen gond adódott, háború, nehézségek, bármi, ami fájdalmat, szenvedést okozott az embernek, akkor az Istenhez forduló koncentrációját azáltal is próbálta segíteni, meg az egész nép együtt, hogy bőtölni kezdtek. Ezzel, hogy szükségben vagyunk és szükségünk van az Isten segítségére és oltalmára. Az Új Szövetségben ugyanez a gondolat megy tovább azzal az árnyalással, hogy az Új Szövetség már fölveti minden ilyen emberi viselkedésnek, magatartásnak az árnyalási igényét. Vigyázz azzal, hogy ne legyél túl látványos, nem utogasd magad, hogy én bőtölök, mert akkor ott már belép az emberi cselekvésbe való bizalom, hogy ha bőtölök, akkor engem kötelezően kell, hogy segítsen Isten. Ezzel kell valahogy megküzdenünk most.
Vannak tehát írott vagy íratlan szabályai a bőtölésnek?
Az íratlan szabályok azok az egyházi hivatkozások arra, hogy hogyan is kell bőtölni, mikor lehet húst tenni, hogyan nem lehet húst tenni. Azért, amit a Biblia ír, az az önmegtartóztató jelleg, ezek azért fontos szabályok ebben.
Említette, hogy itt az étkezési szokásaink átalakításairól is szól a bőjt, de valóban csak ennyiről szól? Tehát csak annyiról, hogy nem eszünk húst, éppen diétázunk, hát ennek egy nagyon fontos lelki vonulata is van.
Hogyne, és a kettő nagyon-nagyon szorosan függ össze. Sőt, ha csak az étkezésről lenne szó, akkor azt mondanám, hogy hát kinek-kinek ízlése szerint. Kétségtelen, hogy az étkezés, vagy a fogyasztásban való önmegtartóztatás az jót tesz az embernek, az emberi szervezetnek is, igen, szükségünk van rá. De a lényeg az valójában az, ami a lélekben történik, amit belül élünk meg bőjtként. És itt hadd mondjam azt, hogy én mostanában úgy látom, hogy vannak elvárásaink a saját bőtjeinkkel kapcsolatban. Egyházunknak is van elvárása, hogy hogyan bőtöljünk, de van, amikor ez nem egy elvárásnak való megfelelés, hanem egy kényszerű helyzet, amikor tetszik vagy nem tetszik, egy bőti helyzetbe kerülök.
De kötelező a keresztény embernek bőtölnie?
A protestáns emberek ezzel úgy vannak, hogy a kötelező az mindig feltételezi a szabadságot. Tehát azért nem bőtölünk, mert ránk parancsolnak, és ha nem bőtölünk, akkor nem mehetünk húsvétkor úrvacsorázni, tehát ilyen nincs. De a bőt az jót tesz, mindenféle értelemben. Lelkileg is nagyon jót tesz nekünk.
És ön szerint hogyan kell helyesen bőtölni? Mire kell odafigyelniük a protestáns embereknek?
Ez nehéz dolog. Én ebben nem tudok mindenkire egyaránt érvényes szabályokat mondani. Ha arra gondolok, hogy hogyan érdemes bőtölni, akkor egy nagyon ősi szükségletre szeretnék utalni, ez pedig az, hogy nem elég csak megvonni magunktól valamit, bármit, fizikai értelemben, hanem gondoskodni kell arról, hogy az a megvonás, az valami kiteljesedésben vezethessen át. Hogy miközben valamit megtagadok, valamitől elfordulok, közben találjak egy másik irányt, amelyikben pedig töltődök. Mert csak a megvonás, hát az egy borzasztó dolog. De hogyha a lelkemben tudok arra figyelni, hogy most arra koncentrálok, és magamat ráveszem akaratlagosan, hogy Isten mit szeretne az életemben vajon elérni. Most ebben a helyzetben hogyan szeretne engem látni? Ki legyek én most az ő számára? Ebben nagyon is fontos, hogy ne csak elvegyek valamit, hanem a lelkemben a pótlást is keressem.
Érdekes, hogy a bőjt eredeti értelmében karantént jelent.
Ugye ez a legújabb időnek a nagy felfedezése, és a bőjthöz ez nagyon szépen kapcsolódik, hogy eredetileg valóban az itáliai hajósok, ugye akik rengeteg kereskedelmi áruval érkeztek meg, hogy nem köthettek ki 40 napig. Ott kellett maradni a hajón. Nem találkozhattak senkivel, nem pakolhattak ki semmit. Majd csak ha 40 nap letelt, akkor kezdődhetett meg az életnek a természetes folytatása. Nyilván ez a járványokkal is összefüggött, hogy nem hoznak-e be valami olyan betegséget, ami aztán sokaknak az életét keseríti meg. Igen, a bőtöt lehet úgy tekinteni, mint egy önként magamra vállalt karantén.
Mentálhigiénész szakemberként hogy látja, hogy lehet a böjtnek jótékony hatása?
Hát hogyne, hát a fizikai böjthöz is elsősorban ez a szervezetnek a megtisztulni való képessége, vagy megtisztulási képessége lesz az, ami nagyon fontos. A középkorban mondták is, hogy aki böjtöl, az mindent megtesz azért, hogy egészségesebben éljen. És most is tudjuk, hogy azért az értelmes, normális böjtnek, amikor nem ilyen egyik napról a másik nem veszek magamhoz egyetlen falatot sem, mert én most böjtölök, ez úgy nagyon nehéz, ez nem biztos, hogy segít a szervezetnek. De a normális értelmes böjt az azért szokott segíteni a szervezetnek. De a másik oldala ennek az, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, nem az a kérdés, hogy fizikailag mit teszek, hanem az a kérdés, hogy belül ehhez mi kapcsolódik. Mert ehhez kapcsolódhat az is, hogy hát én itt vagyok, már nem eszek semmit, mégis úgy érzem, hogy az életem megoldatlan maradt. És kapcsolódhat az is, hogy nincs elég ennivaló. Ez most nekem nagyon nehéz. És ha nekem most valaki egy szelet húst ad, bőjt kellős közepén, és én éhes vagyok, és azt megeszem, mert a lelkemben azt mondom, hogy a bőjt arra jó, hogy egy irány felé tekintsek, egy adott irány felé, hogy az nekem valahol belül, a lelkem mélyén segítsen abban, hogy fel tudjak emelkedni, hogy fel tudjak állni, hogy ne csak a hiányaimat lássam, hanem az ajándékaimat is lássam. Ezekben úgy meg lehet erősödni, és akkor lehet a legjobban megerősödni én szerintem, amikor a legmélyebb ponton vagyunk. Ha van egy belső nyitásunk arra, hogy felfedezzük azt, hogy mi az, ami bennünket támogat a legreménytelenebb helyzetben is.
Érdekelne, hogy Bodó Sára hogyan böjtöl, mindig minden esetben meg tudja látni ezeket az ajándékokat?
Hát törvényeskedő nem vagyok magammal szemben, ezt nem titkolom, de nem is hangoztatom, hogy azt úgy kellene csinálni. Kényszerű böjtre vagyok egyébként utalva, mert krónikus betegként, hát kénytelen vagyok az étkezésre, ugyan, hogy hol sikerül volna. Azt viszont én nagyon fontosnak tartom a saját életemben is, hogy én hajlamos vagyok a kétségekre. Hajlamos vagyok a szomorúságra, a keserűségre. Ezt én nem titkolom. De azt is tudom, és ezt próbálom tartani, hogy amikor már nagyon elhordozhatatlannak tűnik, akkor én tudom, hogy hova forduljak. Nem biztos, hogy az segít, hogy én erről most panaszkodjak, bár olykor szívesen elmondom, de az szokott segíteni. Leülök, valamilyen szép zenét elindítok, és azt hallgatva elkezdek gondolkozni, hogy jól van ez így, Sára. Rendben van. Azt érzed, hogy sok mindentől megfosztattál. Hol vannak az ajándékok, mert vannak, csak azt olykor nem látom. Én ilyen vagyok, és azokat nagyon tudatosan kell keresnem. Egy ideje, ezek az ajándékok számomra a szépséget jelentik, hogy észrevegyem a mindenségben a szépséget. Sokáig kerestem, hogy ha már nincs az emberi élet értelme úgy, egy kicsit megbicsaklik, vagy fölborul, vagy múlik, akkor az ember azt érzi, hogy nehéz az értelmet megtalálni. Amikor már úgy érzem, hogy nem elég hasznos az, amit csinálok, mert nincs erőm, vagy elgyengülök, akkor úgy érzem, hogy nem hasznos az, amit én megélek. De a szépség az eleve adott. Tehát az ott van körülöttem. Emlékszem jól, hogy amikor ez bennem nagyon erős volt, akkor éppen autóban ültem, és mentem egy pályán, és az volt bennem, hogy mindig a szépséget keresett. Hát nézd már körül, és fölnéztem az égboltra. Máig megrendít, hogy ahogy a felhők olyan gyönyörűek voltak, és mögötte az a tiszta kék ég, és azt mondtam magam, hát itt van, körülvesz. Csak lásd és gyönyörködj bennük. Tehát nekem a bőjtből való kiszabadulás az valahol a gyönyörködés képessége, hogy az újra és újra megmaradjon, mert ez nagyon, nagyon sok erőt tud adni, hogy újra értelmet, meg hasznosságot kell keresni. Én így találom meg a bőjtből a kiutakat.
Hogyan készíthet fel bennünket ez az időszak a feltámadás ünnepére, a húsvétra?
Minden ide vezet. Nem véletlen, hogy benne a kis füzetben, amit a húsvétról készítettem, az a cím, hogy az élet győzelme. Tehát azért mi itt hosszú ideje, abban a kétségben vagyunk, hogy az életért küzdeni kell. De ez történik mindenhol ma a világban. Az élet igazi győzelme az a húsvétban válik nyilvánvalóvá. Minden, amit Isten nekünk ide szeretne adni, az a feltámadás csodájában lesz olyan nagyon összegzett, olyan nagyon teljes. Az életküzdelemre, az életbőtre milyen szebb válasz érkezhetne Istentől, mint hogy feltámad a fiú, akit megsiratnak, aki szenved, aki átéli a poklok sötétségét, és húsvét hajnalán megjelenik, és azt mondja, ne féljetek, amíg én élek nektek, nincs okotok félni. Félünk. De ilyenkor újra és újra mondja, ne félj. Tudja, hogy félünk. És úgy biztat, hogy mondja, ne félj. És érezhetem a jelenlétét. A ráfigyelésben gyönyörködhetek abban, amit Isten ő benne kínált. De a feltámadás csodája az az Isten ajándékainak abszolút az összegzése. Erre vezethető vissza minden, és erre mutat minden. A jövő is erre mutat.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Élő hit nélkül nincs egyház, mondja Szent Péter, aki második ciklusát tölti a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökeként. A presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk. Van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, de a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
Egész ciklus kellett ahhoz, hogy munkaközösséget tudjunk alkotni. Most a presbitériumok fejlesztése lesz a következő. Ez paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. És Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgodnunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelemben, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
A számok makacs dolgok, a horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban, ebből 2000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak, mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban, és milyen kihívások elé állítja ez önöket?
Először is a 10 000-ből, amit az állami összeírásból tudtuk meg, van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt feladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelezhető, arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető. Mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikbe mi, magyarok úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országuk, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az euróövezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk, és talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban, és azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Püspök úr említette, hogy vannak 2000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztény kálvini egyház?
Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztény kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik. Így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol két nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen két nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük. Ebbe az irányba természetesen attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem maguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le, és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetben horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk, igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítsuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a jó Isten a mi megtartó erőnk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 6 gyermekes református lelkész család legifjabb tagja Mező Áron különleges pályát választott magának. A jászberényi fiatal európai és világbajnok erőemelő, nem mellesleg korosztályának világrekordere. Sikerei kulcsának a rengeteg edzés mellett a családi összetartást és hitét tartja. A sportolóhoz felkészülés közben látogattam el.
Első széria. Jó, mennyivel kezdjünk majd? 100 kilóval. Teszed a másikot?
Persze.
Még egy húzás. Jó.
Ja. Az edzés első fele következik, kukolással kezdünk, fölmegyünk majd 140-re, kezdhetjük az első köt, jó?
Rendben.
Ez az Áron. Szép légzésed, nagyon jó. Vissza. Jó. Kész.
Mezőáron úgy emelgeti a több mint 100 kilós súlyzót, mint más otthon a kézi súlyzókat. Kívülről úgy tűnik, hogy meg sem kottyan neked, ez így van?
A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kottyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Na ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg, folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
Milyen versenyszámokból áll az erőemelés?
Három versenyszámból áll, van benne egy fekvőnyomás, egy kukolás és egy felhúzás. Én 2014-ben kezdtem el a versenyzést a súlyemelésben, erőemelésben. Később látták bennem a tehetséget. Egyik edzőm mondta, hogy figyelj Áron, menjünk el versenyezni, mert ez átlagon felül jön, amit te teljesítesz. Így mentem az első országos bajnokságomra, amivel 35 kilóval vertem a második helyezettet. Meghozta a kedvemet a további versenyzéshez, ezt követően történt egy magyar bajnokság, amin szintén első helyezett lettem, így kvalifikálni tudtam egyébként abba az évben a szerbiai világbajnokságra. Három aranyéremmel tudtam hazajönni a szerbiai világbajnokságon.
Most abban az edzőteremben beszélgetünk, ahol a felkészülések zajlanak. Mennyit kell készülni egy világbajnoknak és egy világrekordernek?
Nekem elegendő 6 edzés egy héten. Rendszeresen felépített napnak kell lennie. Szigorúan pontosan be kell tartani az étkezéseket. Reggel korán 7 órakor reggeli, akkor van egy 10 óra uzsonna, ebéd, vacsora, szóval figyelni kell az étkezésekre, főképp az alvásra, az a regenerációnk.
Más egy erőemelő fiatal élete, mint egy átlagos fiatalé?
Hát teljesen más.
Lemondással is jár?
Hát rengeteggel. De ezek a lemondások egyébként megtérülnek. Mindenek van egy ára.
Melyik az az eredmény, amelyikre a legbüszkébb vagy?
A szerbiai világbajnokságból a világrekordot sikerült elérnem. Akkor 17 éves voltam, még azt a világrekordot nem sikerült megdönteniük.
De akkor második gyakorlat következik, Áron, felhúzás. Jó, 60 kilóval melegítünk, utána felmegyünk majd egészen 300 kilóig, csípőt feszíted, figyelsz az egyenes hátra, azaz légzésre is figyelsz, nagyon szép, szép. Látjuk föl, nagyon jó. Másfél perc pihárom, és akkor megyünk tovább, jó?
Áron egyik edzője, Borosznok Bence adja az instrukciókat a versenyzőnek.
Áron nagyon motivált, ambiciózus, céltudatos, nagyon kiegészítjük egymást, elég régóta dolgozunk már együtt, körülbelül 5-6 éve.
Az erőemelés az egyéni sport, a felkészülésben mégis fontos a csapatmunka?
Úgy gondolom, hogy igen, minden egyéni sportban van valamilyen szinten csapatmunka is. Nyilván Áron majd egyedül fogja a súlyt felemelni, de egyébként a háttérbe folyó munkálatok ugyanolyan fontosak szerintem itt is, mint bármely más sportban, úgyhogy abszolút igen. Több aspektusa van egy ilyen felkészülésnek, nyilván fizikai oldalról fel kell készülni, ez a legfontosabb, de van mentális része is, hogy ne blokkoljunk le versenyhelyzetbe, és hogy meg tudjon birkózni az ott rá helyeződő nyomással.
Edzőként mit gondolsz, a kudarcok vagy a sikerek formálják inkább az embert?
Mind a kettő, nyilván. Talán a kudarcok egy kicsit jobban hatással vannak az ember lelkére, meg további teljesítményére. Viszont nagyon fontos, hogy utána ott az ne törje meg a versenyzőt, hanem inkább erőt merítsen belőle is, motiváltabbá tegye a továbbiakban.
Ebben is tud segíteni az edző?
Abszolút, szerintem az edző egyik fő feladata az, hogy mentálisan is ott legyen egyfajta lelki támaszként a versenyzőnek. Úgyhogy válaszom, igen, egyértelmű, ez is egy edző feladata.
Igaz, hogy azt mondják, hogy a kudarcokból tud építkezni az ember, viszont nekem sokat számított az, hogy valamiben nagyon jó vagyok, és ez vitt engem előre.
Miért lesz egy lelkész gyerekből erőemelő?
Azért kezdtem el, mert összesen 6-an vagyunk testvérek. Ebből 4 bátyám van, egy nővére, én vagyok a legkisebb, én vagyok a legfiatalabb köztük. Mint minden testvérek között van egyébként egy fajta rivalizálás. Én ugyanígy voltam egyébként a bátyáimmal, mindig az motivált, hogy többet nyomjak ki náluk fekve például, vagy pedig többet kukoljak náluk. Ez egy idő után sikerült, egyfajta motiváció volt bennem, illetve jó érzéssel töltött el, hogy erősebb vagyok, mint az összes többi ember.
Ilyen versenyző típus vagy, mindig le akarsz győzni másokat?
Hát igen, igen.
És ez honnan ered?
Hát ez egy jó kérdés. Inkább ez egy belülről készítés, hogy én akarok lenni a legjobb.
Mi kell ahhoz, hogy a legjobb legyél?
Sokat kell edzeni, oda kell figyelni a táplálkozásra, és sokat kell aludni.
A hit az fontos-e a versenyben, fontos-e a felkészülésben?
Azt kell mondjam, a legfontosabb, hisz ugye megtanított az alázatra, erőt ad benne, és a kitartásban rengeteget számít, hisz már volt olyan, hogy fel akartam adni, és kértem az urat, hogy segítsen, hogy valójában mi az én utam. Ebben egyébként rengeteget segített, mert utána még két versenyre el tudtam menni abban az évben, mert sérülésem volt, és az a két verseny is még aranyérmet tudtam hazahozni, ezáltal ebből nagyon sokat segített, meg erőt tudtam meríteni belőle.
Ez ad neked erőt a mindennapi felkészüléshez is?
Még az embernek rengeteg problémája is akad, mindig egy valakihez tud fordulni, Istenhez, és tőle tud mindig segítséget, illetve útmutatást kérni.
Fordítva is igaz, a sport is formálta a hitedet?
Igen, formáltam. Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
Mit gondolsz, mi a sikered kulcsa?
Talán az, hogy sokan imádkoznak értem. Vagy pedig az, hogy én is imádkozok azért, hogy mindig jól sikerüljön a verseny. És hogyha Istennel egyensúlyban vagyok, akkor az teljesen kihat egyébként ugye a munkámra, kihat a súlyemelésemre például, akkor sokkal tisztábban látok egyébként, sokkal alázatosabban megyek a súlynak. Hogyha csak a testi egyensúly lenne meg, akkor nem is tudnék úgy koncentrálni.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Két kezem. létezem, s én visszakapom az életem. Reményfényem vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem az ökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfényem vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem az ökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Jövök már felé, csak hív. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban a tékozló fiú történetét olvassuk, amely az Isten irgalmát mutatja be. Újra és újra elcsodálkozunk a fiatalabb fiú arcátlanságán, akinek van bátorsága ahhoz, hogy kikérje apjától örökséget, azt a vagyont, ami járna neki apja halála után. A fiú lázadása mögött az húzódik meg, hogy apja halálát kívánja. Már korábban hozzájuthatott volna örökségéhez, ha apja nem élne, nem létezne. A bűn ilyen lázadás Isten ellen. Azt gondolom, hogy könnyebb volna az életem, boldogabb lennék, ha Isten nem létezne. Azt képzelem, hogy nincs rá szükségem, a magam erejéből is boldogulni fogok. Hajlamosak vagyunk arra, hogy bűneink súlyát kisebbítsük. A bűn nem egyszerűen csak tiszteletlenség Istennel szemben. A bűn nem egyszerűen csak sértés Istennel szemben. A bűn emberségünk lázadása Isten léte ellen. A bűn teljes elszakadás Istentől és szeretetétől. A bűn a Szent Isten megtagadása. A távozást követően a fiúval történő események meglehetősen kiszámíthatóak. Hiába próbálja a maga útját járni, ez az út nem vezet sehová. Kihasználják, megfosztják vagyonától, s végül megalázzák, ember számba sem veszik. S mindez egészen gyorsan történik, hamar a lejtő alján találja magát. Ahogy a pénze fogy, úgy tervei és álmai is elszállnak. Nem számíthat senkire, nem bízhat senkiben. Az atyai ház biztonságát nem pótolja semmi, sőt, teljes létbizonytalanságba kerül. A fiú mindenét, még emberi méltóságát is elveszítette, csak egyetlen dolog maradt számára, továbbra is az apjának a fia. Igaz, hogy megtagadta az apja szeretetét, de továbbra is fiú. A teljes elvezettségben ismeri fel fiú életének jelentőségét. A fiúi lét nem csak halvány gyermekkori emlék, nem csak feledésbe merült élmény számára, hanem ez válik az egyetlen kapaszkodóvá, az egyetlen biztos ponttá, ami reménnyel tölti el és elindítja visszafelé. Szeretet, biztonság, élet csak odahaza létezik. Életünk mélypontjain, ahová a bűn juttatott minket, mi is felfedezhetjük, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ő továbbra is szeretett gyermekeinek tart minket, s mindig megvan számunkra a lehetőség, hogy visszatérjünk hozzá. Ezen a fordulaton ismét meglepődünk, hiszen az apának nem lett volna kötelessége visszafogadni a fiút. Megtehette volna, hogy két kézzel eltaszítja magától fiát, de ő mégis két karjával magához öleli őt. Ez az ölelés egyrészt jelképezi a szeretetébe való visszafogadást, másrészt felfedezhetjük-e mozdulatban a támogatást, hogy a fiú új életet kezdhessen, helyrehozhassa bűnét. Mintha csak ezt mondaná az apa, a fiamnak tekintelek és segítek neked, hogy a fiamnak tekints magadat. Amikor részesülünk a bűnbocsánat szentségében, pontosan ezt érezhetjük. Isten kinyilvánítja, hogy eddig is fiának, a gyermekének tekintett bennünket, és továbbra is így tekint ránk. Ő nem tagadja meg hozzánk fűződő kapcsolatát, ugyanakkor megadja nekünk a segítséget, hogy bűneink megbánását és alázatos megvallását követően újra Isten gyermekének érezzem magam. Mert amíg a bűnben éltem, addig nem éreztem ezt. Amikor azonban Isten megbocsát, magához ölel, akkor újból érzem, hogy hozzátartozom. Irgalmas Istenünk, te kész vagy megbocsátani nekünk, bármilyen nagy bűnt követtünk is el. Nem akarsz ránk örökké haragudni, elfelejted és eltörlöd vétkeinket. Nem büntetni akarsz, hanem új lehetőséget adsz nekünk a bűnbocsánat szentsége által. Hálás vagyok irgalmadért, amely lelki újjászületés számomra. Hálás vagyok a szeretetért, a mennyei atya szeretetéért, aki saját fiát sem kímélte, és Jézus Krisztus szeretetéért, aki a kereszten feláldozta magát értem, és minden emberért.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, melyet Lóczi Tamás áldozópap, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisan mutat be. Énekel a Cantus Agriensis kórus, vezényel Gergely Péter Pál. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész, a Bazilika karnagya. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!